egyetlen egy igeverset olvasunk, Máté evangéliumából a 18. fejezetből a 18. verset. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a mai alkalommal a témánk a testvériség a gyülekezetben. Ahol emberek vannak együtt, ott valószínűleg sokfajta élethelyzettel fogunk találkozni. Kivéve akkor, ha nem ismerjük egymást, és úgy vagyunk együtt, mert akkor igazából mindenki rejtve marad. A közösség, az Úrban való közösség azonban azt jelenti, hogy valamilyen szinten azért mégis nyitottak leszünk egymás iránt, és az, hogy a szeretet parancsolata van előttünk, hogy szeressétek egymást, az ugye azt jelenti, hogy nekem meg kell jelennem a közösségben, és úgymond meg kell mutatnom önmagamat, és meg kell mutatni magát a másik embernek is, mert csak úgy alakulhat ki szeretet kapcsolat. Mert ugye, ha nem ismerem a másikat, és ő nem ismer engem, akkor hogyan szeretjük egymást? Mit szeretek én a másikban? Amikor nem tudom, hogy ki ő. Amit itt Jézus beszél a testvériségről, itt egy konfliktus helyzetről van most szó. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, nyisd meg négy szem közt. Egyfajta fokozatosság van abban, hogyha valamilyen konfliktusunk van, akkor azt magunknak kell rendeznünk. Hát nem azt mondja Jézus, hogy ha valami bajod van valakivel, akkor menj el és mondd el még 20 embernek, hogy neked mi a problémád X-el. Hívják ki segítséget. Ugye? Hanem azt mondja, hogy menj el, te magad rendezd el. Ez nagyon fontos lépcső, de egyébként mindenféle emberi kapcsolatban nem tehetjük rá a másikra, vagy másokra azt, ami ugye a mi részünk. És alapvetően az első lépcsőt azt mindig komolyan kell venni, és meg egyáltalán mi is az a vétkezés ellenem, ugye ezt is hamar úgy érezhetjük, hogy valaki megbántott, de itt is óvatosnak kell lennünk, mert azért a Szentírás egy csomó olyan dolgot mond nekünk, akik már az Úrban vagyunk, amivel arra késztet bennünket, hogy mi sokkal nagyobb lelkűek legyünk a másik emberrel szemben, és inkább legyünk önmagunkkal szemben keményebbek, és mindenki, hogy így mondjam, előbb a saját életében sepregessen, és csak majdhogy nem a legutolsó eset az, amikor a másikkal van úgymond problémám, tehát előbb nézzek egy kicsit mindig önmagamba, amikor konfliktusban vagyunk. Ugye ez, amikor ki akarod venni a szálkát a másik ember szeméből, ami téged szúr, már hogy vétkezik veled szemben, csak az a kérdés, hogy nincs-e benned gerenda ugyanolyan anyagból. Tehát ez is egy olyan pont, amikor már ugye a másikban kell valamit megoldanunk, de amikor én meg akarom oldani a másikba, ugye Jézus más szavai szerint az azt jelenti, hogy bennem is meg kell, hogy oldódjon. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy az, amikor én elmegyek az atyám fiához, és elbeszélgetek, hogy itt valami gond van kettőnk között, az nem én értem van, hanem ő érte. Nem tudom, értjük a különbséget, és ez már a Jézusi gondolat szerint egy magas szint. Nem azért megyek el, hogy én elégtételt és igazságot vegyek önmagamért, és aztán még hívok három embert, vagy kettőt, hogy együtt vegyünk már igazságot, hogy nekem van igazam. Mert akkor azt hiszem félreértettük Jézust. Hát akkor egy hatalmas tömegjeleneté vál, és még utána a gyülekezetet is meggyőzzük arról, hogy nekünk van igazunk, akkor mi lesz ebből? A megszégyenítés az a Szentírásban nem pozitív dolog. Megszégyeníteni valakit még akkor is, hogyha rosszat tett, az sem jó, mert a megszégyenítésben megalázás van, ha valaki megszégyenít valakit, és pírt vagy bőrpírt okoz az ő arcán, nem tudom pontosan most idézni, de nekem illene, de nem tudom, az olyan, mintha megölné őt. Nem tudom, hogy volt-e már közöttünk olyan biztos, akit megszégyenítettek. Lehet, hogy jogosan. Vagy lehet, hogy jogtalan. De érezzük azt a pillanatot, amikor én megállok, és át kell élnem ezt, hogy mondjuk megvetnek, vagy rámolvassák, hogy mi a hibám. Attól én még ember vagyok. Attól én még több vagyok annál, mint ami rosszat tettem. Lehet, hogy jogos. Csak van-e nekem esélyem ebből a helyzetből kijönni, ha egy emberrel szemben állok, akkor se biztos. Úgymond, ő ül az igazság oldalán, én meg a vétkes oldalán, és ha még hozzájön két-három ember, plusz még hozzájön egy gyülekezet, akkor mi van? Eléggé be vagyok szorítva, és a megszégyenítés az majdhogy nem totális. És akkor erre már azt mondjuk, hogy akkor a gyülekezet kizárja maga közösségéből azt az embert, mert hogy így és így cselekedett címmel jön. És azt hinnénk, hogy felhatalmazást kapunk hát Jézustól, hogy cselekedjünk így. Hát azt mondja, vétkezett, oda mentünk, meggyőztük, nem hallgatott, ketten-hárman, oda mentünk, megint meggyőztük, na akkor gyülekezett elé, arra se hallgat, akkor helyesen jártunk el, mert Jézus azt mondta, amit megkötünk a földön, az kötve lesz ugye a mennyben, és amit megoldottunk, az megoldva van. Én meg úgy értem, hogy ezt Jézus azért mondta, nem azért, hogy elveszítsünk bárkit is, hanem azért, hogy mindeneket megtartsunk. Tehát pont fordított. Azért menjen az az egy ember, aki sértett, és itt jön a változás, mert annak az egynek, aki elmegy már a fele barátjához, mert valamivel megbántotta őt, Krisztusi lelkület szerint, és veszi a bátorságát Jézus szava szerint, hogy most már el kell menni, fordított a felállása, csak akkor menjen el, amikor ő már tiszta. És megoldotta önmagában. Mert ez nem egy kiabűnös játék. És azt mondom, a gyülekezeti élet. Ki a vétkes és ki nem. Nem az igazak és a hamisak harca most. Így nézzük, hogy ki az, akik a jók, meg ki az, akik a rosszak. Mert hamar észre fogjuk venni, hogy míg én jó vagyok egy adott helyzetben, másik helyzetben én leszek a rossz. És rám is ugyanezt a mércét fogják alkalmazni, amivel én mérek. Ugye? És akkor majd hozzám jön egy, meg kettő, meg három, és engem ítél meg? Mint ahogy én is megítéltem, és ugye látjuk, hogy milyen nagy a baj. Nem, fordítottan történik, ugye, hogyha vétkezik atyát fia, nem tudom, akkor gyűjtsél parazsat az ő fejére, vagy intsed őt, az intésnek a képe, az, hogy beszélj vele, az intés nem ráolvasás, nem megszégyenítés, hanem a szeretetnek egy olyan megnyilvánulása, amikor én, aki mondjuk bántott fél vagyok, ez én minőség, csak akkor menjek el és fogjak ebbe bele, amikor tényleg tisztában vagyok, hogy Jézus mikor mondja ezt. Én nekem addig önmagamat rendbe kell, csak akkor vagyok jogosult, mert az én gerendámat kiszedtem. És én mentem a másikat. És magamat is ebből a helyzetből, hogy ne legyen közöttünk harag, hanem megmaradjon a testvériség. A testvériség mit jelent? Az azt jelenti, hogy én és ő egyek vagyunk. Ezt jelenti a testvérek egyek. Egy szülőtől származnak, egy vér folyik az erükben, egy családhoz tartoznak, ugyanolyan jogai vannak, mint nekem, persze ugyanolyan kötelessége is, ha így nézzük. Ugyanolyan lehetősége van a bűnbocsánatra, mint nekem, és ugyanolyan szeretetet vagy kedvességet vár el ő is, mint amit én várok el. Ugye Jézusi aranyszabály szerint, amit te szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, te is azt cselekedd a másikkal. Ezen elv alapján, és még sok ilyen megvilágosító tanítás alapján, ha ezt mind végigfuttattad, és te megállsz az Isten előtt, és azt mondja Isten lelke, hogy te méltó vagy, hogy elmenj a fele barátodhoz. Mert már kész vagy, hogy beszélj vele arról a kényes kérdésről, ami közöttetek feszül, akkor elmehetsz. Na nem, akkor vita lesz. Akkor ismerjük azt, akartam rendezni, és még nagyobb árok lett. Mert én is megsértődtem, aztán én is megsértettem őt. És akkor, ha ebben még belevonok másokat is, akkor hatalmas feszültségek lesznek. És ez nem az a megoldás, amiről Jézus beszél, hogy amit megoldottok a földön, az megoldva lesz a mennyben is. Ez a hatalmas nagy megoldatlanság, amit a földön is megkötök, és a mennyben is megoldatlan lesz. És akkor mondhatjuk azt, hogy Istenem segíts, hát te mondtad, hogy ez az út, igen, csak az úton mondott még mást is. Hogy mindenkinek saját magáért kell először az Isten elé járulni, és azt, amit hát itt alá szeretném húzni, a bűnbocsánat, vagy az a lelki dolgokkal való foglalkozásban a legelső nekünk Isten. Ezt miért mondom? Mert amit emberektől tudok kapni megértés szeretetet, vagy feloldozást, az is nagyon jó és kell. De az igazi, vagy hogy mondjam, a teljességet mindig Istennel tudom megélni. Egy ember nem tud tökéletesen szeretni. Én sem, ő sem. Mi ezt tanuljuk együtt. És ha azt várom el, hogy a másik ember most idézőjelben tökéletes legyen, vagy jó legyen velem szemben, azt várom el tőle, amit Istentől várhatok csak el. Azért mondja Krisztus, nincs egyetlen egy jó sem. Senki sem jó, csak az Isten. És amikor te azt várod, hogy valaki jó legyen, ugye? Vagy én jó leszek majd neki, Isten helyébe ülsz. És a testvérek, gyermekei Istennek, és mint ahogy én is, és van egy jó, az Atya, aki mindenkinek meg tud bocsátani, és én tőle tanulom meg azt, hogy hogy tudok egy adott szituációban, ha így mondom, az Isten szerint jó lenni. Ugye? És akkor leszek képes majd adni ebből. És ezért van az, hogy amikor vallomást tesz egyik, ugye, ha nem hallgat rád, vigy magad mellé még egy vagy két embert, nem arról győzzük meg egymást, hogy mennyire rossz a másik, hanem arról győződünk meg, hogy mennyire nem tudtunk segíteni, ha helyes a hozzáállás. És ilyenkor mindig magunkba kell nézni. Mert Jézus azt mondja, hogy amit megoldunk a földön, az megvan oldva a mennybe, mintha azt mondaná, hogy emberek, a megoldás ott van nálatok. Nálatok vannak a megoldások. Várjuk, hogy Isten megoldja. Olyan értelemben várhatjuk, hogy segítsen megmutatni. De a megoldás bennetek van. Ti oldjátok föl, nektek kell valamilyen szinten a megoldásra törekedni, keresni Istennel, Isten bölcsességével, szeretetével, amit tanulunk tőle. De a megoldás feladata a miénk. Ezért mondja, amit megoldotok a földön, az meg lesz oldva a mennyben. Vagyis a kulcsok hatalmát átadja, mert hogy Isten is természetesen meg tud oldani, akár feszültségeket is, közvetlenül Isten meg tudja oldani, ha a másik ember kapcsolatban lehet, hogy nem is kell elmenjek. Elég, ha imádkozom, mert Isten össze fog bennünket kötni, ideális esetben rájön a másik, és azt mondja, igen, felfogtam, én is rájöttem, ne is mondd, tudom, és lépjünk túl. Vagy a tanulságot levonjuk mindannyian, ugye? De a nehéz helyzetekben Istennek szüksége van segítőkre, hogy egy adott konfliktust, vagy bármit, ugye először én vállaljam föl magamat, aztán pedig segítséget is kérhetek, de ismét aláhúzom, hogy mihez kérek segítséget, nagyon jól kell tudni. És aki ehhez csatlakozik, az a két-három ember, annak szintén a saját gerendáját meg kell oldania, mert belemegy egy olyan térbe, egy olyan konfliktusba, amivel lehet, hogy ő is érintett. És eleve van egy ítélet benne. hogy eleve van benne egy gyengeség amiatt, hogy ő is hasonló helyzetben van, és ezért aztán milyen joga lenne neki véleményt mondani egy ilyen helyzetről. Ugye ismerjük azt, amikor a paráznasszonyt ugye elkapják és Jézushoz viszik, és mindenkinek a kezében már ott van a kő, ez az a helyzet. A gyülekezet, a közösség ítéletet fog tartani. Meg van írva, hogy aki ezt cselekszi, az méltó a halálra, meg van írva, hogy megkövesztessék, nincsen, amiértől megmenthetné ezt a nőt, vétkezett. Uram, mit kell ilyenkor cselekedni, és jön a nagy kérdés. Az igazsággal szemben nehéz, a tényekkel szemben nehéz bármit is mondani, nincs kiút, jön a megszégyenítés. Az, hogy Jézus elé vitték, megszégyenítették. Az egyenlő a halállal. Az már csak egy fizikai történet, persze nem mindegy, hogy az életemet is elveszik. De lelki értelemben, amikor megszégyenítenek, elvették az életemet. Na, utána hogy fogok élni ebbe a közösségbe? Megbélyegzettem, mindenki rám fog mutogatni. Mindenki azt mondja, nézd, ott megy az a nő. Ez nem annyira jövő. A jövőjét elvették. Soha az életben nem lesz tiszta ember. És Jézus tudja, hogy itt most nagyobb a tét, mint egy erkölcsileg most akkor mondjon valamilyen véleményt, és ha csak erkölcsileg mondana véleményt, akkor csapdába kerülne. És milyen nagy mondat? Ugye, amit nem azért mondott Jézus, hogy mindenki mossa magát, hogy az vessen rá az első követ, aki nem vétkezett, és ezt alkalmazzuk, hogy az vessen rám az első követ, aki nem vétkezett. Ugye? Hát ezt is mi már egy kicsit másképp, más szituációra, magunkra alkalmazzuk, hogy igen, hát én is vétkes vagyok, mindenki vétkes, hát most akkor ne ítélgessél. Ugye? Így próbálom én alkalmazni a Jézusi gondolatot, hát már megint csinálok belőle magamnak egy könnyebbik utat. Ezt Jézus ugye kimondhatta akkor miért? Hogy legyen egyáltalán lehetősége arra, hogy megmentse azt az embert. Tehát ugyanezért történik minden, hogy az Isten, aki a tökéletes szeretet, akiben az ítélet is benne van, és tudjuk Istenről, hogy ő igazságos, a másik ismeretünk pedig az, hogy amennyire igazságos, annyira kegyelmes is, vagy talán még jobban. Mert a szeretet és az irgalom dicsekszik az ítélettel szemben. Mert Isten nem destruktív. Olyan értelemben, hogy nem az a célja, ugye ezt így mondja a Szentírás, hogy a bűnös elvesszem, hanem az, hogy élete legyen. Vagy másképpen azt mondja, hogy nem gyűlöli a bűnöst, ha már ezt a fogalmat használjuk, hogy bűnös, és ezzel is nagy problémám van személy szerint, mert ez már egy minős. Tehát amikor azt mondom valakire, hogy bűnös vagy, vagy bűnös, egyáltalán ezt kijelentem, akkor ez már önmagában ítélet, könyörgöm. Hát amikor ezt kimondom, hogy bűnös vagyok, vagy te bűnös vagy, hát én már megítéltem, már nem beszélgettünk, hogy te mit csináltál, hogy csináltál. A bűn, meg azt mondom, hogy bűnös vagy, ez már olyan, mint egy tárgyaláson, már kimondták az ítéletet. De az ártatlanság vélelme, vagy az, hogy én ki vagyok ebbe a történetben, még fel sem merül, de már ki van rám mondva, hogy én ki vagyok. Ez már megszégyenítés. Ezért a bűn fogalmát is egy picit helyére kell tennünk, mert a mi fogalmaink úgy ezen nem tükrözik az eredeti. Nem helyes, amit cselekszel. A bűnösség már az, amikor benne vagy, és te már az vagy, és totál, és nem. Tehát a helytelen útról valakit a helyes útra átvinni, a sokkal inkább irgalmas dolog, mert nem azt mondom, hogy te vagy a rossz, hanem amiben útban elvesztél, ezért az elveszett bárány története, innen értelmezzük, hogy Isten vissza akarja hozni az elveszettet. Mert az út a rossz, nem ő. A látás a rossz, amivel odáig jut. A konfliktus helyzet a rossz, amiben ő elvérzik. Amiben nem találja a megoldását. Nem ő a rossz, ha így nézzük, hanem az az egész, ami vele történik, és olyan értelme mondhatjuk, hogy ő a rossz, hát ő jár rajta, nem? Ő cselekszik, hát ő mondta ezt. És akkor van az, amit Isten olyan jól csinál, hogy azt mondja, ugye a bűnös szeretem, és a bűnt pedig utálom, vagyis külön választja az embert a cselekedetétől valamilyen szinten, és ez a mi nagy kegyelmi állapotunk, hogy Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, ha már ezt a képet használom, nem a helytelen utaink szerint bánik velünk, mert ha azt szerint bánna velünk, akkor milyen lehetőségünk lenne? Az ő igazsága lenne csak egyedül előttünk, és az igazság szerint csak ítéletet, meg egyéb dolgokat, következményeket látnánk mindig, és soha nem tudnánk kijönni. Akkor az a kép, hogy a jópásztor lenyúl a bárányért, és kihúzza a gödörből, nem lenne lehetséges. Azt mondaná a jópásztor, kedves bárány, azért jutottál ide, mert ezt csináltad, és ezt akartad. Szervusz! Ide jutottál, én szóltam. Tudtad, nem? Nyilvánvalóak előtted az igazságok. Nyilvánvaló, hogy rossz az, amit teszel, még te is tudod akkor. És ugye lehetne így is beszélni. De valószínűleg nem ezt mondja, nem erre akar bennünket bíztatni Jézus, amikor azt mondja, hogy ha vétkezik atyánk fia, akkor teljes mellvértel jelenjünk meg, és kezdjük el a fejreolvasás nagy művészetét, és utána hirdessük meg a kegyelmet, hogy hát azért, hogyha megbánod, akkor még talán van esélyed, hogy szeressünk. Ugye? Hát ez így azt hiszem nem az. És erre nem sokan vágyodnának közülünk. Bár még így is jó, mert ha visszafogadunk, ugye akkor milyen nagy kegyesek lettünk. Csak hogy mit veszít el a másik ember, itt megint jön az emberi méltóságát, vagy azt, ami mindannyiunknak a kincse, és mindannyian ettől félünk, és valljuk be az Isten félelmünknek egy része, és ebből fakad, ha már így nézzük, hogy én ugye rossz vagyok, Isten meg jó, és attól félünk, hogy hát Isten majd, Isten elé állva, mi lesz velünk, mert hogy én ugye rossz vagyok, és majd félek, rettegek ettől az igazság pillanatától. Hamis Isten képen van, Isten nem akarja, hogy féljél tőle. Így ne féljél, hát könyörgöm. Isten jobban ismer téged, és nem ezt akarja, hogy ilyen legyen a viszonyunk. Ezért ugye mondja azt, és itt jön ez, amit sokszor szoktunk mondani, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezt szoktuk így mondani a gyülekezeti alkalmakra, amikor ketten-hárman összegyűltünk, mert ugye általában kevesen vagyunk, és ha már egy ember eljön, már örülünk, ha meg már kettő, akkor meg már nagyon. Csak akkor mondjuk mindig, hogy hát ketten vagy hárman itt vannak, már itt van közöttünk az Úr, és ezzel egy jó feloldást megadtuk magunknak, hogy szomorúság mellett, de azért csak örüljünk, hogy már itt vagyunk. Hogy mi is így fontosak lehetünk, bár kevesen vagyunk. És ebből az igéből egy kicsit ilyen jó kis simogatás lett, amivel magunkba feloldjuk ezt a feszültséget. De ez nem ezért született ez az ige. Hanem arra született ebben az összefüggésben, hogy azt a titkot mondja el, hogy mit jelent az Isten nevében együtt lennünk ezekben a helyzetekben például. Amikor ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, és akkor van ott közöttünk az Isten, aki oldozni akar, és nekünk mind a kettőnknek, vagy hármunknak bölcsnek kell lennünk, hogy jól lássuk, hogy mi az Isten akarata és célja. És akkor én ott vagyok közöttetek, és segíteni fogok abban, hogy megoldjátok. Ugye? Mert amit megoldotok a földön, az megoldva lesz a mennyben, és ti fontosak vagytok. Így ábrázolódik ki az Istennek a szabadítása. Közöttetek, amikor vétkezik atyád fia ellened. Ugye, és ez a vétkezik szó is, most azt mondom, ez sem tükrözi talán azt, mert ez is már egy olyan ítélet. Tehát ezért mondja a Szentírás, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Miért mondja? Odáig te ne jussál el, mert tudom, hogy eljutunk, és mindannyian eljutunk, és ezért nekünk nagy figyelmeztetés, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, hogy mi nem ítélünk sosem, szerintem, hanem látunk, látások vannak, és Isten jelenlétében vagyunk együtt, ahogy jelen van az Isten, és jobb az nekünk, ha ebben gyakoroljuk magunkat, már közösségben gondolom, és átadjuk az ítéletet valamilyen szinte, azt mondom, az Istennek. És az, amikor itt az van, hogy ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, ugye ez a legtágabb kör már, itt is a féltő szándékot érzem, nem pedig azt, hogy kibeszéljük jól egymást. Hát akkor az nagyon nagy baj. Ha egy gyülekezetben a problémákat nem megoldás szinten és nem szeretettel tudjuk megosztani, az kibeszélés a lehető legrosszabb dolog a világon, mert ugye nem erre hivattunk el, viszont akkor az a kép van, hogy egy gyülekezetnek is meg kell ám érni erre, ha ez történik vele, és ha nem elég érett, akkor viszont vétkezik a gyülekezet. Ha más szinten kezeli a problémát. Ugye? Akkor pont az ellenkezője történhet, megállapítjuk a dolgokat, és aztán konstatálunk. És megint lesznek igazak, meg bűnösök. Ugye mit mond Krisztus, amikor az egy elvesztett báránynál, hogy a jó pásztornak az az egy a sokkal fontosabb, mint az a 99 megigazult, vagy 99, aki otthon ül. Neki az az egy a fontos. Ilyen értelemben értetjük ezt a testvérség a gyülekezetben, hogy Krisztus előbb megmozdít egy embert az elveszett irányába, aztán megmozdít kettőt vagy hármat, aztán a 99-nek szó, hogy fel kéne már kelni. Itt van valaki, akinek megoldásra van szüksége. 99 ember, aki tud az Úrban lenni, az hatalmas erő arra, hogy amit kettő vagy egy nem tudott megoldani, talán 99-nek van együtt annyi ereje, vagy a 99 közül valakinek, aki tud ebben segíteni. És megnézzük, hogy ma a közösségeket pont nem erre használják, már nem a gyülekezeti közös, egyáltalán a közösségi tér hogy működik. Az információval, a médiával, meg a közösséget arra használják, hogy uszítják. A közösségnek nem az a szerepe, hogy ítéleteket hallgasson, és megosztó legyen, hogy ki az igaz, ki nem, és hogy ide álljon, erre a pártra álljon, vagy arra a pártra álljon, és egymással szemben akkor menjünk és tüntessünk. Hanem a közösségnek pontosan megtartó szerepe van, azért működik a közösség, vagy régen is akár a magyar nemzet életében, és amikor közösség volt, vagy szövetségek voltak, vagy vérszerződés volt, vagy megvoltak a különböző rendszerek, ezek megtartó erők voltak, ahol az ítélkezés, idézzel mondom, ítélkezés vagy bölcsesség megnyilvánult. És az nagyon rossz, ha egy közösség, és ilyen szempontból mondom, megszégyenítő üzemmódba kerül, vagy pusztán csak visszamondja azt, amire vezetik. A 99-nek, vagy a közösségnek, a gyülekezetnek nem mondjuk meg, hogy mit kell csinálni. Hogyan kéne ám gondolkodni, ha ez az egy, bejön meg az a kettő. Hogy fogjunk össze, ismerjük ezt a fogjunk össze, ugye? Mi egyek vagyunk. Csak miben? Fogjunk össze egy véleményen, egy nézőponton, és akkor legyünk mi sokan, mert mi sokan vagyunk, akkor az már az igazság, itt jön a demokrácia kardjába dől. Mert azért, mert mindenki azt mondja, hogy ez jó, és megszavaztuk gyerekek, ítélkeztünk, döntöttünk valamivel, akkor még nem biztos, hogy eljutottunk valahova. Mert lehet, hogy ha így nézzük, valaki ugye kirekesztődik megint, és ezért nagyon nehéz, hát én tudom, mert én sem lennék bölcs sok kérdésben, sőt nem is vagyok, és látom ennek a helyzetnek a nehéz voltát, és ezért fontos, ez a ketten vagy hárman összegyűlnek, meg amikor 99-en, meg több ezrek, amikor összegyűlnek, hol van ott az Isten? Sehol. És ez a baj. Mert akkor a 99, meg a több ezer, meg a millió, akkor mit fog üvölteni? Azt, ami a szívében van, azt, amire ráhangolták, azt, amit ő éppen igazságnak vél, és azt teszi, amit akar. Ugye? És ebből van, most ha így nézzük, megértettük, hogy miért vagyunk ilyen nagy bajban, úgymond világ. Mert el vannak eresztve az emberi dolgok, illetve megvannak ezek a formák, csak az igazi tartalom, az kiszorul belőle, és hát jó az, hogyha jó irányba mennek ezek a folyamatok, és tényleg az emberek még mindig Isten kegyelme alatt helyes látásokra jutnak és jó döntéseket hoznak, de nagy baj, ha nem. És ezt azt mondom, közösségi szinten probléma, és azt mondom, egyéni szinten, a te, én te kapcsolatodban. A te, én te kapcsolatodban is probléma. Mert mondhatjuk azt, nem érdekel minket a nagyobb közösség, meg a világ, meg a nem tudom mi. Igen, legyinthetünk, csak ugyanaz van nagyban, mint piciben. Azért történik meg nagyban. Mert kicsiben ugyanígy nem tudjuk kezelni sokszor. Hát ugyanaz megy, följebb, magasabb szintre. Tehát ezért van szükségünk arra, hogy Isten megerősítsen. És a tanúk, a tanúknak a szerepe. Ugye, hogy itt elmegy két-három ember, az úgymond már tanú. Mi a tanúnak a szerepe? Nem az, hogy kellemes teret biztosítson arra, hogy most akkor megtörténjen az, aminek meg kell. Hanem a tanú akkor Isten előtt áll. És a fele barátja előtt. És csak hallgat. Vagy talán kérdez. De nem tudja eldönteni még, hogy mi legyen. Mert nem ő dönt. Hanem igazából közösen kell meglátniuk, és itt jön a kettő vagy háromnak a szerepe, hogy valahol Istenben ez hogy történne? Hogy lehet ezt oldani? És ehhez kell aztán a bölcsesség. Mert ugye a tanút odaállíthatom, ez az én pártomon van ez a tanú. És ugye a bíróságon beidézzük tanúnak nem tudom kit. És az elkezd vallani nekem. Aztán másik fél beidézi tanulnak a másik, az elkezd vallani neki. A tanú állapot, azt mondhatom azt olyan, mint az isteni jelenlét. Amikor én élem az életemet, Istennek nem kell kinyitni a könyveket, hogy elolvassa, hogy én mit csináltam. Mert Isten tanúként ott van jelen az én életemben, a gondolataimban. Isten a tanú. Amikor tanúként valakit magam mellé helyezek, akkor valamilyen szinten kivetítem ezt a képet, bár nem tudok róla. Isten a tanúm, és most megjelenik a külső világba valaki. Én nem tudtam, amikor tanúként hívom, de akkor igazából Istent hívtam. Csak egy emberi szemében jelenik meg. És a tanúnak ezért minőségi a szerepe. Akkor, amikor az atyám, ugye itt a testvérek hívnak valakit tanúnak, akkor ezt is tudni kell. Én nem magamat képviselem, nem a te nézetedet képviselem, nem a másikét képviselem, hogyha ilyen értelemben nézzük, hanem Isten a tanú, és én vagyok valamilyen szinten ennek a tanúságnak a földi megnyilvánulása. Én a méltatlan ember. És ezért kell, hogy magamat is valamilyen szinten megtisztítsam. Tehát pozitív ez, és ugye azt mondta, hallgat, ha nem hallgat rá, tekints olyannak, mint a pogány és a vámszedő. Ebben egy ítéletet látunk, mert a pogány meg a vámszedő az már legalja, ugye? A vámszedők, a bűnösök, meg a paráznák, meg nem tudom mik, azok már a legalja a társadalomnak. Csak hogy az a probléma, hogy azt mondták ugye Jézus, hogy ő a vámszedők meg a bűnösök barátja. Ugye? Itt látjuk, hogy kezdet és vég, az összekapcsolódik, és ebben persze láthatjuk azt, hogy azok, akik már aztán menthetetlenek, már úgy tűnik, hát csak pont itt jön Jézus, hogy ő azokért jött. Tekintsd annak, az még mindig nem jelenti azt, hogy hát aztán most már lapát. Csak éppen olyan állapotban van, tekintsd annak, hogy őket még jobban kell szeretni. A pogány meg a vámszedőt. Még több dolgod van, ha te igazán úgymond az vagy, ha te testvér vagy, és képzeld el, hogy a te testvéred olyan lesz, mint a pogány és a vámszedő, akit te vér szerint össze vagy kötve, az olyan, mint a tékozó fiú története. Az idősebbik fiú otthon marad, úgymond jó fiú. Hát én jó fiú vagyok, semmi bűn nem követtem el, nem is vágyottam, én itt dolgoztam az atyámnak, én tuti csávó vagyok. A tékozó fiú elment. Tekintsd úgy, mint a vámszedőt. Tekintsd úgy, mint a pogányt, úgy elment, úgy ott hagyta az atyai házat, ahogy kell. És úgy is lett tekintve, hogy ő olyan, mint a vámszedő, mert elment, aztán azt is mondja neki, ugye, hogy eltékozolta minden vagyonát, paráznákkal, meg mindenkivel, és úgy is tekintett rá az idősebb fiú, hogy na, ennek már lőttek, itt én vagyok a fiú. ő már csak egy jött-ment. És ez a jött-ment egyszer csak visszajön. Ugye? És akkor jön a konfliktus, csak hogy miért jön vissza? Nem mindegy, hogy miért jön vissza, hogy még pénzt kérni. Mert mi kéne még, ha volna? Mert igazából kevés nekem, ami van, és még több kellene. Hanem azért jön vissza, mert a szíve megváltozott. Hát ha nem változott volna meg a szíve, akkor az atya nem borul a nyakába. Nem? De az még nem azt jelenti, hogy nem szereti. Csak hát ugye más a helyzet. De látta az atya, hogy megváltozott. És itt azért azt mondom, hogy az atya jogában áll az, hogy bármit tehet. És még azt is szereti, akinek a szíve nem változik meg. Csak ebben a történetben az a szép, hogy ugye a tékozló fiú szíve megváltozik. És erre mondom, a tekintsd úgy, mint pogányt és vámszedőt, ez nem azt jelenti, hogy akkor most már húzzuk le a rolót, gyerekek, hát neked már semmi esélyed, hiszen a tékozó fiú történet pont ez van. A testvérből pogány és vámszedő lesz. És még mindig vissza fog jönni. És neked testvérem, aki önigazdult lettél, meg kell tanulnod majd visszafogadni. Úgy örülni neki, mintha el se ment volna. Úgy szeretni őt, mintha végig ott lett volna veled. Ugye? Ez elég nehéz. És nem felrólni azt, hogy miért van itten vigasság, meg miért ölünk le állatot, és itt vigadunk ám együtt. Mert itt jön az önigazság. És erre a gyerekek is, hogyha elmondtam ezt a példázatot, meg egyáltalán az emberek úgy érzékelik, hogy igazságtalan ez atya. Hát miért szereti jobban, miért jutalmazza meg, mikor a másik ott volt, ugye? És akkor, ha ezt kezdjük érteni, miért? Mert Istenben mindannyian testvérek vagyunk, és pont ez a folyamat, ami megtörténik, ami rossz irányú, és az a célja mindig Istennek, hogy helyes irányba menjünk, és a vétek és bűnfogalma ezt akarja, hogy elvétem az irányt. Nem jó irányba haladok, hogy visszajön, és ez a megtérés. Ugye a megtérés, hogy mindig mondjuk, hogy megtérjünk, megtértél-e már testvérem? Te megtértél? És tudjuk egymást szekálni ezzel. Megtértél? Nagyon, igazán, tényleg? Hogyan, mikor, miképpen? Megtértél? És nem is tudjuk, hogy ez sokkal inkább más jelent. Ez nem azt jelenti, hogy vegzáljunk, nem azt jelenti, hogy méricskéljünk. Ez sokkal titokzatosabb és nagyszerűbb dolog. És szentebb dolog. Ez nem egy tanúsítvány, amit mi elkérünk, hogy megtértél, kedves testvérem, igen, hogy iktatunk. Hát hol vagyunk? Hát ilyen nincsen. Hát ez a legszentebb dolog a világon, amikor egy ember az Istennel való kapcsolatában meg tud fordulni. És ez egy maximum, hogy rácsodálkozunk és örülhetünk. Vele együtt. Aztán itt meg is állhatunk tisztelettel az ő élete fölött, és hogyha bármit is cselekedett előtte, azt, ha ő elmondja, meghallgatjuk, de ott is tisztelettel megállunk, ez a te életed. És örülünk, hogy itt vagy. Tehát ezért ez a vámszedő, tekints pogánynak és vámszedőt azért, ezt is jó kell látni. Mert akkor egy nagyon kemény ítéletes, és sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy hatalmi szempontból nézzük az igazságot, jogi szempontból, meg ilyen-olyan szempontokból, és azért jó kell értelmezni Jézus szavait, mert különben óriási tévedünk. És ezért mondja az utolsó ítéletkor, arra figyelj, mit mond Jézus? Jönnek és mondják, hogy hát te nevedben űztünk ördögöket, te nevedben tettünk csodákat, meg mi te nevedben prédikáltunk, de hogyan? És akkor azt mondja Jézus, semmi közöm nincsen hozzátok. Miért mondja? Mert lelkületében lehet egy dologban totálisan ellenkezőt csinálni. És ez a tragédia. Hogy akár ebből az igéből is szépen le tudnánk vezetni, hogy hogyan igazságosztók vagyunk mi most itt azonnal és rögtön. Kivel szemben, meg hogyan. És mi a helyes út, ugye? És így persze, hogy igen, csak akkor azt vesszük majd észre, hogy hirtelen Jézus hátat fordít. És nem lesz velünk. És csodálkozunk. Hát Uram, hát a te nevedben voltunk itt. A te nevedben kértük a nagy, a te nevedben gondoltuk ezt. Hát te mondtad, hogy bűn. Hát te mondtad, hogy rossz. Te mondtad, hogy ez megítélhető dolog. Hát akkor mi a baj? És nem is értjük. És ez itt a nagy probléma. azért jött Krisztus ebbe a világba, hogy így tegye helyre az Isten dolgát bennünk, és így tegye helyre a mi dolgunkat Istennel. Mert ekkora az űrzavar. És ez az elveszettség. Ez a tudatlanság, ami közöttünk és bennünk van, és ez okozza a szenvedést és a fájdalmat. Hát ezért szenvedett Krisztus, mert ő benne is azt látták, hogy az ellenség. Hát ugyanaz. Ezért kell neki keresztre menni. Ez a mi bűnünk, hogy miért szenvedett Krisztus, mindig mondjuk, miért szenvedett ő. Hát miért? Ezért. Amit csinálunk. És ahogy csináljuk, és ahogy látjuk, annak szenvedés körei vannak. És ezért Jézusnak meg kellett mutatni, hogy emberek, ennek ez a vége. Ti is szenvedni fogtok, én is elszenvedtelek titeket, de megváltalak titeket ebből a helyzetből, ha van annyi eszetek és bölcsességetek, hogy ezt ti meglátjátok, mert én elmondtam nektek, hogy mit csináltok, mi lesz ennek a vége, és hogyan kéne ebből kijönni, ezt ha elmondtam nektek, hogy kik vagytok, mit csináltok, mi a baj, hogyan kellene kijönni, elmondja a módszert, és nem jöttök ki, akkor helyettetek nem tudom megoldani. Helyettetek nem megy. Ezért mondja, amit megoldotok a földön, az meg lesz oldva a mennyben is, vagyis ott a kulcs, megkaptad, használd jóra, és vigyázz magadra, és vigyázz a te testvéredre is. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, te ismered az életünket. Mi mindannyian testvérek vagyunk, egy Istenünk van, te vagy a mi teremtőnk, te alkottál bennünket, te adtad lelkünket, egész falunkat, és egymáshoz rendeltél. Hadd, hogy az életben, amikor egymás felé megyünk, vagy egymással egy úton járunk, oly sok minden történhet velünk, amit újból látni kell, értelmezni, döntéseket kell hozni. Hadd, hogy ezekben a döntésekben ott legyél te is. Köszönjük Istenünk, hogy adtál nekünk ehhez bölcsességet, szívet és lelket. Kérdezhetünk téged. Köszönjük, hogy adtál mellénk embereket, akik segíthetnek ebben, és nem csak akadályozhatnak. Add, hogy alkalmas emberekhez menjünk. Add, hogy alkalmasak legyenek azok, akik tőled érkeznek. Add, hogyha együtt vagyunk, vagy ketten, vagy hárman, vagy közösségünkben is, te legyél jelen, mert tudjuk, hogy a mi szívünk és gondolataink megcsalnak bennünket. A mi látásunk tökéletlen, mert amikor látom testvérem szemében a szálkát, biztos, hogy ott van bennem is a gerenda. Ez törvényszerű. Azért mondod, Uram, előbb vessem ki a gerendát, és majd csak azután vessem ki a szálkát a testvérem szeméből. Ezzel az alázattal imádkozunk közösségünkért, a bennem lévő emberekért, kapcsolatokért. Ezzel az alázattal gondolunk népünkre, a világra, hogy mi nagy a veszély, mi sok a probléma, milyen megoldásokra jutunk, és az meddig elég, mennyi fájdalom és szenvedés fakad ezekből, mennyi megoldatlanság újból és újból, és ezt visszük magunkkal, mert ez az életünk, az életünket nem tudjuk elhagyni, azt nem lehet elhagyni, bármi mást el lehet hagyni, és bárkit. Te önmagadat soha nem hagyhatod el, és bárhová viszed, és te mindig az leszel, aki voltál, és aki vagy, de tudhatod, hogy Isten kezébe más emberré lehetsz. Add meg nekünk, Istenünk, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Köszönjük, hogy a Földön megoldásokat, feloldásokat akarsz adni, nem megkötözöttséget, nem problémákat, nem olyan helyzeteket, amelyek megoldatlanul maradnak, amelyek nyomorítják a szívünket és a lelkünket. Így kérjük, oldozz föl mindannyiunkat, és te adj nekünk kegyelmet. A helyes látásra, hogy valóban meg tudjuk ezt tenni mindnyájan magunkon és a másik emberem. Kérjük, légy a gyászolókkal, akik elveszítették szerettüket. Köszönjük, hogy te nagyobb szeretetet adsz annál, mint ami elveszett, és békében és szeretetben engedhetjük el szerettünket, tudván azt, hogy nálad jó helyen van. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön, mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen.